Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
Jön az örök dilemma, zsír vagy olaj, mikor melyiket használjuk, mennyit fogyasszunk belőlük, szálljanak be önök is a küzdelembe, várjuk a rendíthetetlen érveket és a mozdíthatatlan tényeket, 0630 9666 az SMS számunk, ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió. Köszöntöm önöket, a mikrofonnál Süveges Gergő, a szerkesztő Enz Tarackközi Kinga. Vajon zsírt vagy olajat használnak többen? Kobolák Attila kérdezősködött.
Zsírt vagy olajat használ sütéshez, főzéshez?
Otthon olívaolajat szoktunk használni mindenhez.
Miért ezt választották? Ezt tartják a legegészségesebbnek, vagy ettől lesz a legfinomabb az étel?
Egyértelműen az ízén nagyon sokat segít, szerintem, illetve a minőségén az ételnek. Szerintem nem ez az legegészségesebb, de igazából mi inkább a minősége, illetve az íze miatt vesszük ezt, vagy választjuk ezt.
És amivel tisztában az olívaolajjal kapcsolatban, az a elégedett, nem akar többet tudni róla, nem akar esetleges más alternatívákra váltani.
Nekünk ez így elég jól bevált igazából a főzésnél. Van olyan helyzet, amikor például mondjuk vajat használunk, de általában nekünk ez bevált, úgyhogy nem nagyon érzem azt, hogy ezzel kapcsolatban informálódnom kéne még.
Sütéshez, főzéshez zsírt vagy olajat használ?
Én csak is zsírt használok.
Miért? Az íze miatt? Így jobb ízű lesz az étel?
Igen, az ízvilágát nagyon fel tudja dobni a zsír az ételeknek, emellett számomra sokkal könnyebb is vele sütni, főzni. Igen, sokkal drágább például egy literes vagy egy kiló zsír, mint az olaj, de azt kell mondjam, hogy az ízvilágát az ételeknek sokkal jobban kihozza, sokkal finomabb lesz tőle. Világéletemben a szüleim is zsírral dolgoztak, sosem olajjal. Vadászcsaládból származom, és a húsokat is sokkal kevésbé szárítja ki, mint az olaj például.
Sokan azt mondják, hogy a különböző olajok egészségesebbek. Nem félti egészségét?
Úgy vagyok vele, hogyha eszem, akkor egyek finomat, és egyek olyan forrásokból, amiket ismerek. Most azt, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy olaj sokkal egészségesebb, mint a zsír. Sajnos én vagyok ennyire röghöz kötött, hogy én azt mondom, hogy nekem a zsír akkor is sokkal finomabb, én jól érzem magamat tőle, és sokkal több energiát ad, és sokkal egészségesebbnek is érzem magamat ezáltal.
Zsírt vagy olajat használ szívesebben?
Én személy szerint olajat, olívaolajat szoktam használni, leginkább, hogyha magamra főzök, viszont a családommal gyakrabban használunk zsírt, viszont erre rámondanám azt, hogy alföldiek vagyunk, és hogy ez már inkább ilyen megszokott nálunk, hogy zsírral főzünk, sütünk.
Miért nem folytatjuk a zsírral kapcsolatos hagyományt?
Gyomromat kevésbé terheli meg az olívaolaj, lapraforgó olajat, meg a többi ilyen olajat nem is nagyon szoktam használni. Leginkább úgy érzem, hogy az olívaolaj az, aminél nem érzem azt, hogy nagyon megüli a gyomromat. A zsírral pont ez a problémám, hogy amit zsírral csinálunk otthon, az általában olyan, hogy utána egy ilyen 2 órára kiüt azért a kajakóma.
És így nincs más íze az ételnek, nem hiányzik a zsír által adott plusz íz.
De amúgy nagyon sok helyzetben szerintem nagyon sokat ad hozzá, hogy ha valamilyen zsírral van készítve az étel, tegyük fel, meg lehet mondani, hogyha valami kacsa zsírral, disznó zsírral készült. Nem teljesen más, de lehet érezni a különbséget, és én amúgy nagyon szeretem ezt benne, hogy lehet érezni azt, hogy ad hozzá egy plusz íz, de kibírom nélküle. Tehát általában, hogyha magamnak főzök, így félre tudom tenni ezt a hiányt, viszont az otthoni ízeknél nagyon szeretem, hogy ott van azért benne.
De egészsége érdekében, meg jól léte érdekében említette, hogy megüli a gyomrát a zsíros étel, inkább olajat használ.
Igen, alapvetően nem mondanám azt, hogy nagyon odafigyelek arra, hogy én nagyon egészségesen étkezzek. Ez az egy, amit észrevettem, hogy ha olívaolajjal sütök, főzök, akkor utána könnyebb érzés a gyomromnak. Nem tudom, hogy ez tényleg mennyire van benne, hogy ez sokkal egészségesebb. Nem ezért csinálom, én ezt tényleg csak azért, mert saját magamon vettem észre, hogy az olívaolajjal nincsenek ezek, mint a többivel.
Kobolák Attila interjúját hallottuk, a stúdióban pedig itt van velünk Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. Kezécsokkolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát azért nem ennyire egyszerű a kérdés, hogy most olaj vagy zsír, mert ha olaj, akkor milyen olaj? Ha zsír, akkor milyen zsír? Már jönnek az SMS-ek, tökmagolaj és sertés zsír, mondja az egyik hallgatónk, na de hát van olívaolaj, van ugyebár a tökmagolaj, állati zsíradék, van vaj, és hát aztán ott jön a margarin. Margarinról még szót se ejtettünk, szóval hidegen sajtolt olaj, nem tudom másképpen, hogyan sajtolt olaj, hogyan tudunk eligazodni ebben a káoszban? Vagy sokféleségben, mondjuk inkább így.
Igen, ez valóban igaz, hogy leegyszerűsíteni annyira, hogy zsír vagy olaj nem lehet, mert ebből az igen vagy nem válaszból sokan nem fogják érteni, és amikor nem magyarázzuk meg, teljesen jogos a felháborodás, hogy az emberek nem értik, szeretnék komplexen érteni ezt az egyébként komplex témát, de egyébként azt érdemes kihangsúlyozni, és ezt egyébként megjegyezni kulcsszóként, hogy a növényi olajokat kell elsősorban használni. Tehát ebből ki lehet hallani azt, hogy nem tiltja meg a szakma a vaj, vagy a zsír, vagy az állati eredetű zsírdúsabb nyersanyagoknak a használatát, de az nagyon fontos, hogy egyértelmű egészségelőnye van annak, ha valakinek az étrendjében ezek csak néha napján vannak jelen, ünnepi alkalmakkor, ha idős szülőhöz, nagyszülőhöz megyünk, akkor mindenképpen helye van, meg a hagyományos magyar konyhában is, de érdemes fókuszálni a növényre, és utána majd ki kell bontani, hogy a növényén belül, és még nem is említette a kókusz és a pálma zsírt, az is ide tartozó terület lenne.
Hiába származik valaki vadász családból, ezek szerint.
Igen, nagyon érdekes volt hallgatni végig az interjúkat, egyébként én is alföldi vagyok, tehát ismerem ennek a kultúráját, hogy zsírral főztek egész évben egyetlen disznóvágásból, csak az lesz nagyon fontos, hogy ami régi, nagyon kedves hagyomány, az egyben átültetve a mai életmódunkra nem lesz az egészség kulcsa és megoldás mindenre.
Mert az életmódunk változott?
Az életmódunk is változott, az elfogyasztott mennyisége az ételeknek, annak a diverzitása, ahogy táplálkozunk. Nagyon sok lehetőségünk van ma már, tehát azért sem lehet ennyire leegyszerűsíteni, hogy esetleg egy iparilag előállított rosszabb minőségű olaj, vagy mondjuk margarin régen rosszabb minőségű volt. Most már szabályozások miatt azok a tranzsírsavak, amik bizonyítottan szív- és érrendszer károsítók, ezek ma már a margarinban nincsenek jelen.
Egyikben sem.
Egyikben sem. Nyilván kivételek mindig vannak, de az, amit mondjuk mindennapi étkezésre javaslunk, ha mindenképpen vaj és margarin közül akarunk választani, akkor azt tudom mondani, hogy a fő margarinfajtákban, ami boltban megkapható, abban nem lesz tranzsírsav, nem is lehet. Szigorú szabályozások vannak erre.
Mit okoz a szervezetünkben, vagy hogyan hat, inkább így kérdezem, hogyan hat a szervezetünkre a zsír meg a növényi olaj? Tehát az állati zsíradék meg a növényi zsíradék, akkor mondjuk így.
Hát akkor bele is megyek egyből abba, hogy nem azért nem elvágólagos a szakma, hogy állati vagy növényi, mert ne tudnánk kacsacsört kitenni, hogy melyik a jobb vagy melyik a rosszabb, hanem azért, mert azt érdemes tudni, hogy a telített és a telítetlen zsírsavakról van itt szó, és a telített zsírsavak túlzott fogyasztása tud olyan betegségeket okozni, ami mondjuk, ha valaki vérvételre megy, akkor azt látja, hogy az LDL koleszterin szintje például magas, és ez számtalan olyan betegség előfordulási rizikóját fokozza, ami sajnos hazánkban elég nagy számmal szedi áldozatait, például stroke tartozik ide, tehát a szívinfarktus vagy az agyér katasztrófák például, de ide sorolható számtalan más metabolikus betegség is, mint mondjuk a metabolikus szindróma, vagy például a zsírmáj, ami szintén a magyarok, hát nagyon nagy számában jelen van, és ezek a telített zsírsavak, amik betegségeket okoznak, ezek dominálnak az állati eredetűekben. Például a sertés, vagy ugyanígy egy mangalica is ide tartozik, nem lesz szignifikánsan jobb. És a növényiek pedig a telítetlen, úgymond, ha le akarom egyszerűsíteni, gyulladás csökkentő hatású telítetlen zsírsavakban dominálnak.
Tehát ez azt is jelenti, hogy a telített zsírsavak, az állati eredetű zsírsavak, azok nem hogy gyulladást csökkentőek, hanem gyulladást okoznak?
Ez pontosan így van, és ezért hoztam be a kókuszsírt, mert bár a kókuszsír is a telített zsírsav tartalma képes az LDL koleszterin szintet emelni, de van pozitív hatása is, tehát azt úgy valahova kettő közé helyezném, de semmiképpen sem a növényi eredetű, nagyon jó közé csoportosítanám a kókusz és a pálmazsírt.
Akkor azért a kérdés természetesen felmerül, hogy jó, ezt értem, de milyen arányban? A legjobb lenne egyáltalán, tehát azt mondta, hogy a szakma nem elvágólagos, de hogy legjobb lenne valójában kiiktatni az étrendünkből az állati eredetű zsíradékokat, és csak növényit használni, vagy ha nem bírjuk anélkül elképzelni az életünket, akkor havonta hányszor?
Azt mondanám, hogy gyakorlatilag sose használjunk vajat meg zsírt, azért, mert aki vegyesen étkezik és fogyaszt sajtot, túrót, eszik valamilyen felvágottat, húskészítményt, húsféleséget, a telített zsírsavak ezekben is jelen vannak már, tehát ha valaki így eszik, hogy ezeket fogyasztja, akkor hozzáadott zsíradékként, egyébként ez a főszabály, ez így hangzik, hogy mindig elsősorban a növényi forrásokat válasszuk, és az nagyon fontos megjegyezni, hogyha állati eredetűt egyáltalán nem fogyasztunk, abból semmilyen egészségkár nem következik. Tehát nem lesz hiánybetegségünk, hogyha nem fogyasztunk sosem zsírt, ezért a hozzáadott állati zsírnál, legyen az a kacsa, liba, sertés, mangalica, azokból, hogyha sosem fogyasztunk, arra nincsen ajánlott mennyiség, megengedett az van, de kötelező mennyiség nincsen.
Jönnek a szkeptikusok, 0630 9666 az SMS számunk, Kossuth Rádió néven vagyunk a Viberen, meglepő módon. Miért kell mindig magyarázni, mit tegyek, mikor sportoljak, mit igyak? Annó ették a zsírt, éltek 100 évig. Éltek 100 évig?
Nem. Egyrészt nem, sajnos Magyarország sosem volt kék zóna, ahol ugye a leghosszabban élnek egészségesen az emberek, és az, hogy vannak matuzsellemi életkort megélő idősek, sajnos én is el tudom mondani a saját példámat, hogy amikor betegágy mellett dolgoztam sebészeti osztályon onkológiai esetekkel, akkor ott nagyon sok idős páciens volt, akik mind beszámoltak, és az étkezési naplójukban is láttam, hogy dominál a zsír, a töpörtyű, a zsíros esetleg májkrém például, szeretik a zsírosabb húsrészeket, azt gondolják, hogy az alacsony zsírtartalmú hús nem is hús, azt gondolják, hogy a tejföl az egy jó fehérjeforrás, holott abban dominálnak szintén a telített zsírforrások.
És mi a helyzet az északi népekkel, akik halat esznek, meg fókazsírt?
Hát így van, nagyon sok halat esznek, illetve nagyon fontos, hogy nem csak halat fogyasztanak önmagában, de az tényleg az abban lévő telítetlen zsírsavak aránya. Azt szokták mondani, hogy a lazac egy zsíros hal. Hát nem annyira zsíros, mint egy csülök, azért azt nagyon fontos hozzátenni, vagy mint egy kolbász, tehát hogy azért egy zsíros halnak is maximum 20% lesz a zsírtartalma, még egy kolbász, egy téli szalámi, egy paprikás szalámi, élelmiszerkönyvi előírások szerint közel 50%-ban zsírt tartalmaz, és ezek a telítetlen zsírsavak, amik ott dominálnak és társulnak, például nagyon jellemző az északi országokban, hogy teljes kiörlésű kenyeret, ezt a jó fekete tömör teljes gabonát tartalmazó kenyeret fogyasztják, vagy például mondhatnám azt az északi példát, ahol hoztak egy állami döntést, hogy innentől kezdve kipróbáljuk az adott kistérségben, hogy a vaj helyett innentől kezdve margarint fognak fogyasztani, és olyan szignifikánsan nőtt, egyébként voltak más beavatkozások is, tehát csökkentették az egészséges ételeknek az árát, hogy könnyebben elérhető legyen például zöldséggyümölcs, és olyan jók lettek a mutatók, hogy kiterjesztették az egész országra.
Vannak olyan diéták, amelyek viszont kizárólag állati zsírt és húst
esznek. Ketogén étrend, így van. És az hosszú távon borzalmas egészségügyi károkkal jár, és nagyon szép látni azt, hogy ezeknek a drasztikus diétáknak a képviselői, és nagyon sokszor mondjuk amerikai szószólója, akár lehet ez éppenséggel egy orvos is, belátja, hogy olyan egészségügyi károkat okozott nála az a szélsőséges étrend, hogy abba hagyta, és végre fogyaszt gabonákat, gyümölcsöket és változatosan szénhidrát forrásokat, nem kristálycukrot értelemszerűen, hanem csökkenti az állati eredetű zsíros nyersanyagok.
De akkor arányát. A kulcsszó az a változatosság, tehát a szélsőségek elkerülése.
Hát igen, csak az a baj, kérdezi itt az SMS-t író ember, hogy miért kell mindig magyarázni, hát azért, mert ha csak ennyit mondunk, hogy változatosság, ezt még nem értik önmagában, hogy ez mit jelent, és még ha tudják is az emberek, hogy mit jelent a változatosság, összességében egyáltalán nem eszünk változatosan, tehát mondjuk 10 zöldséggyümölcsöt eszik a magyarok legnagyobb része. Közben van sok ezerféle.
És akkor az egészségtől persze egy lépés az elhízás és az elhízottság témája. Ezzel is folytatjuk nem sokára. A vendégünk itt a stúdióban Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. És akkor elhízás, mert hogy az UNICEF 2025. évi jelentése alapján több elhízott gyermek van a világon, mint alultáplált. A gyermekkori táplálkozás pedig rendkívül fontos a fejlődés és az egészség szempontjából. Nem mindegy nyilván, hogy milyen és mennyi zsíradékot fogyasztanak. Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgetett a szerkesztő Enz Taraczközi Kinga.
Iskoláskorú gyerekek esetében a felnőttek számára javasolt tápanyagbeviteli arányok érvényesek, ami azt mondja, hogy a teljes napi zsírbevitel a kalória fogyasztás 30%-át lehetőleg ne lépje túl, és ezen belül vannak minőségi javaslatok, amik elsősorban a szív- és érrendszer védelmét, hosszú távú egészségét szolgálják már ebben az életkorban is, ami azt mondja, hogy érdemes korlátozni telített zsírokban gazdag élelmiszereket, és minél inkább próbáljunk a telítetlen zsírok felé súlyozni. Itt szeretném kiemelni az idegrendszer és az agy fejlődése szempontjából különösen jelentős úgynevezett eszenciális zsírokat. Ide nagyon csúnyán mondva hosszú szénláncú olyan zsírok tartoznak, amiben sok vagy több úgynevezett telítetlen kettős kötés van. Ezek élettani hatása az kimondottan kedvező, gyulladás csökkentő, szív- és érrendszert védő és az idegrendszer fejlődését is támogatja. Ide tartoznak tészhittel ellentétben nem csak a tengeri halakban lévő bizonyos zsírok, hanem hozzájuthatunk például repce vagy lemmagolaj rendszeres fogyasztásával, a tojássárgájában is van egy kevés, de akár az algafélék is mondjuk a vegán életmódot folytatók számára jó forrást jelenthetnek.
Hogyha átültetjük ezt így a gyakorlatba, akkor mi az, amit az iskoláskorú gyerekeknek adjunk napi szinten, vagy mi az, amit mondjuk ne fogyasszanak?
Érdemes nagyon változatosan és kis mennyiségben használni az úgynevezett kenőzsíradékokat, és ilyen szempontból mindegy, hogy margarint teszünk a szendvicsre vagy vajat, de ezekből, vagy akár az ételek elkészítésénél is érdemes csökkenteni az olaj mennyiségét, vagy a zsíradék mennyiségét, tehát például olyan technológiákkal, airfryer vagy sütőzacskó használatával, ami ebben sokat segít. Érdemes a tejtermékekből inkább a soványabb fajtákat, tehát félzsíros sajtokat, soványabb tejfölt már ennél a korosztálynál is kínálni, és nagyon sok rejtett zsíradékot tudnak tartalmazni, akár a felvágottak, akár a különböző desszertek, ezekből is érdemes a magas zsírtartalmakat inkább ritkábban bele szervezni a menübe.
Van erre valamilyen ajánlás? Mert ugye ezeknek a fogyasztása is egyébként, ha jól tudom, akkor rendben van, csak mértékkel kell nyilván fogyasztani. Tehát mi az, ami sok, vagy ami kevés?
Minden tápanyagra, így a telített zsírokra is kis mértékben szüksége van a szervezetünknek, tehát ezek egyébként nem is elhagyható 100%-ban az élelmiszerek sajátosságai miatt. Amire érdemes a hétköznapokban figyelni, hogy amikor lehet, érdemes a soványabb változatokat gyakrabban választani, akár egy tejföl esetében, és lehet látni, hogyha csak egy rakott krumplira 1-2 deci tejfölt simán ráteszünk, akkor már mennyi zsírt lehet megsporolni, miközben ugyanazt a rakott krumplit tettük, és ugyanolyan finom volt.
És fontos az is, hogy nem egy-egy étkezésnél kell megnézni, hogy miből mennyit teszünk, hanem mondjuk egy egész napot figyelembe venni. Most például gondolok arra, hogy szeptember elindult az iskola, és azért néha a gyerekeknél is becsúszik az étrendbe mondjuk egy gyors étterem, ahol viszont jó sok olajat használnak. Ilyenkor figyeljünk arra, hogy mondjuk akkor a héten mondjuk ne legyen rántott hús otthon olajban sütve, vagy lehet ezt valamilyen szinten kompenzálni?
Valóban, ahhoz, hogy egészségesen legyünk, nem szükséges patika mérleget magunknál tartani és nagyítót. Amire érdemes törekedni, hogy egy napon belül többségében kiegyensúlyozott legyen az az étel, amit elfogyasztunk. Ez egyébként a közétkeztetésre is igaz, tehát érdemes megnézni azt az ebédet, amit ugye kap a gyerek és elfogyaszt a gyerek az iskolában, és ehhez illeszteni a vacsorát. Mondok egy példát, hogyha egy tésztás, krumplis étel volt aznap az iskolában, akkor valamilyen zöldségben gazdag, akár egy lecsó, akár egy főzelék, ez egy jó választás tud lenni a családi vacsoránál. Ugyanez a zsíradékfogyasztásra is igaz, tehát nem egy ördögtől való dolog, hogyha megeszünk egy desszertet, vagy akár egy hamburgert, nincsen ezzel semmi gond. Arra érdemes törekedni, hogy többségében a választásaink nagy része az egészséget támogassa. Az egészséget támogató ajánlások megtalálhatók az okostányér táplálkozási útmutatóban, tehát ez az, amit érdemes szem előtt tartani, és a napok nagy részét szerint kialakítani.
Ensz Tarackozik Inga interjúját hallották, a stúdióban továbbra is itt van velünk Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa. Elhízás, nem fogom traktálni az összes létező számmal, ami az orrom előtt van, a kedves hallgatókat, de a lényeg az, hogy Magyarország 8. az Európai Uniós tagállamok között elhízás tekintetében.
És akkor ez úgy kapcsolódik ehhez az olaj vagy zsír témához, hogy nagyon sokszor, amikor vizsgáljuk, hogy valakinél miért nem sikeres egy tervezett súlycsökkentés az egészség érdekében a már említett zsírmáj szempontjából például, akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy az emberek azt gondolják, hogy a szénhidrátok bevitelét kell csökkenteni, és azért mondjuk nem tesznek cukrot a kávéba, a teába, megpróbálnak kevesebb kenyeret fogyasztani, de akkor valamilyen kenyér alternatívára teszik rá a feltéteket, és a tészta sem önmagában hízlal, hanem az a probléma, hogy úgy készítjük el a tésztát, hogy inkább választjuk a zsíros húst, nem nézzük, hogy mennyi zsíradékot, akár növényi, akár állati teszünk a hús alá, a zsírosabb reszelt sajtból nagyon nagy mennyiséget teszünk rá, azt gondoljuk, hogy a májkrém májból van, de nem olvassuk el az élelmiszer címkét, és nem nézzük meg, hogy az első helyen az összetevők listáján, tehát a legdominánsabb összetevő a zsír lesz. Tehát nagyon sokszor az emberek azért visznek be több energiát, mint amennyi az energia felhasználásuk, mert a zsírokkal nem vagyunk tisztában elég, és sajnos a divat Atkins óta nagyon a cukorra, meg a szénhidrátra fókuszáltatja a figyelmünket.
Közben várjuk természetesen továbbra is az SMS-eiket, 0639666, illetve Viberen Kossuth Rádió. Az összes zsír mellett kardoskodót nem fogom egyenként felolvasni, viszont jött egy mediterrán diéta javaslat. Arról mit gondoljunk?
Hát gyakorlatilag mediterrán diéta az erről szól, hogy jelen vannak benne a halak például, amiben megtalálhatóak ezek a telítetlen eszenciális zsírsavak, amik egészségvédő hatása van például, még az immunrendszer működését is támogatják, sőt az idegrendszer kifejlődéséhez nagyon fontos, azért várandósok esetén a magzati korban ennek az ellátottsága fontos. Jelen vannak a diófélék, olajos magvak változatosan, amik szintén tartalmaznak nagyon sok telítetlen zsírsavat, és ezen belül is az omega-3 típusúak is megtalálhatóak ebben, és azokban, bár jelen van az állati eredetű, az nagyon fontos, hát gondoljunk csak egy pizzára, ami megtalálható a mozzarella sajt, de alapvetően azok az orbitális mennyiségek, mint mondjuk egy 300 g-os marhahúsos hamburgerben, azok nincsenek jelen rendszeresen, és rendszeresen fogyasztanak például salátaféléket, bárki elmegy Olaszországba egy tésztás étterembe, akkor az jelen lesz, vagy hogyha valami csipegetnek, mondjuk Spanyolországban este a teraszon, akkor is biztos, hogy lesz ott valamilyen sült zöldség dominánsan, de a mediterrán diéta nem az alkoholfogyasztástól lesz egészséges, legyen szó akár a vörösborról, akár a fehérborról, hanem inkább annak ellenére is egészségesek. De ott fontos, hogy nem csak a diéta számított sem, tehát amit elmondtunk, hogy idősektől ne hozzuk át a zsírfogyasztást, és az lesz a kulcs, a mediterrán régió sem csak önmagában az étkezésétől egészséges, hanem attól az egész szemlélettől, ami az ő életükre jellemző, például ott van a siesta.
Pedig azért sok tészta van, tehát sok szénhidrát van a mediterrán
étel. Hát ahogy mondtam, hogy nem a tésztával és a szénhidráttal van baj, hanem a teljes étkezési rendszerrel, és ott, amivel túlmennek esetleg zsírral, az mindig inkább a növényi lesz, például az oliva.
Értem a fő szempontot, hogy azt hangsúlyozzuk, illetve azt hangsúlyozza, hogy mindent lehet csak mértékkel, vagy nézzük meg, hogy milyen arányban. Egy picit beszéljünk az olajokról is, hogy melyikkel mit lehet egyáltalán csinálni, mert például itt azt írja a hallgatónk is, hogy oliva olajat, hogyha hevítem, akkor a vitaminokat elveszíti. Szóval mivel lehet, mivel nem lehet akár főzni például?
Az olívaolajoknál azt érdemes tudni, hogy az az extra szűz olívaolaj, amiben nagyon sok ilyen oldott anyag van magából a bogyóból, ezeknek olyan erős antioxidáns hatása van, hogy amikor hőkezelés éri magát az olívaolajat, akkor az úgymond káros hatásokkal szemben is tud védőszerepet betölteni ez a nagyon magas antioxidáns tartalma. Tehát az E-vitamin tartalma, vagy az egyéb értékes fitovegyületek, amik megtalálhatóak benne, azok részben hőstabilak, részben pedig kompenzálják a hőhatást, tehát lehet nyugodtan olívaolajjal is főzni, viszont a változatosság érdekében, hogy ne csak az a zsírsav arány legyen meg a táplálkozásunkban, ami az olívaolajban van, nagyon jó szívvel javasoljuk az egyéb olajos magvakból származó olajokat is, például a repceolajat, vagy a napraforgó olajat, mert ezek omega-3 zsírsavban gazdagok, tehát nem azt mondom, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem hogy a növényi közül se ragadjunk le feltétlen egynél, hanem hogyha van kedvünk, akkor ha elfogyott az olívaolaj, amit főzéshez használtunk, akkor használjunk mondjuk napraforgót vagy repcét is, vagy akár a szőlőmagolajat is lehet használni, és nem kell otthon egy egész arzenát tartani az olajokból, de hogy nem csak az oliva létezik, hanem ott van például a tökmagolaj, Magyarországon tök nagy trend, igen, de például paprikamagból is sajtolnak
ezért
olajat.
Ezért egészséges az őrség zöld aranya torta, mert hogy ez tökmagolajjal készül.
Így van, abszolút egészséges.
Az ön szakmai támogatásával indít a Semmelweis Egyetem tájékoztató sorozatot, az a neve, hogy Semmelweis Help a tányéron. Mit tartalmaz ez a sorozat? Mi fog itt történni?
Maga a Semmelweis Help az azért van benne, mert ez már egy létező applikáció, ez egy tünetelemző applikáció, ingyenesen elérhető bárki számára, és folyamatosan bővíti ennek a szakmai csapata azt a platformot, hogy hol tudná még a lakosságot tájékoztatni hiteles, tehát hogy evidencia alapú szakmai ajánlásokkal, úgy, hogy az a hétköznapi nyelvre legyen lefordítva. Kifejezetten érzékenyen próbálunk reagálni arra is, hogy úgymond pénztárca barát ötletek legyenek, tehát itt elmondtuk, hogy az olajos magvak és az olajak milyen egészségesek, azt is megpróbáljuk elmagyarázni, hogy ezt hogyan lehet pénztárca barát módon megvalósítani, hogy ne ijedjen meg az ember, hogy de hát a kesúdió milyen drága, úgyhogy kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne feledkezzünk meg a más tésztákról, ami kicsit olcsó, mennyire jelen van a magyar kultúrában, milyen finom ételeket lehet vele elkészíteni, és hogyha nem mák olajról beszélünk, hanem mákról, akkor az valóban tényleg kálciumforrás is lesz, amellett, hogy finom. És az, amikor elindult szeptember 1-én egyébként ez a Semmelweis Help a tányéron, Instagramon például nagyon könnyen lehet követni, direkt ilyen lapozgatósra van megcsinálva. Első körben most a gyerekekre fókuszáltunk így az iskola kezdés alkalmával, de szóba fognak kerülni abszolút női egészséget érintő témák, és kifejezetten szeretnénk a férfiakra is fókuszálni, ugyanis az egészség mindenkinek ugyanannyira jár, és tudjuk, hogy férfiak is abszolút fogékonyak lennének a jó tanácsokra, hogyha sikerülne az ő megfelelő megszólításukkal megfogalmazni, úgyhogy az is abszolút téma lesz majd.
Igen, fontos, hogy mondta ezt a költségvetési vonzatát a dolognak, mert olyan SMS-ünk is érkezett, hogy jó, hát persze egyek én ilyeneket, de hát minden dög drága, de akkor ezek szerint meg lehet találni azokat az utakat, kiskapukat, ahol mégse annyira dög drága.
Hát meg a drágaságra nagyon fontos példa, hogy 1 gram olaj sokkal több, vagy zsír, sokkal több kalóriát, több mint 2-szer annyi kalóriát tartalmaz, mint 1 gram fehérje, vagy 1 gram szénhidrát. Tehát ezekből az olajokból, amik néha nagyon drágák tudnak lenni sajnos a világpiaci helyzetek miatt, és hogy ezekből nem kell sokat fogyasztani, és akkor kalóriát is spórolunk, és pénzt is.
Azt írja a hallgatónk, 0630 9666 az SMS számunk, még 3,5 percig lehet üzenni. Nagyon sokat beszélünk a zsírokról, olajokról, igazából a lényegről nem hallok a műsorban, na majd most, hogy a bevitt mennyiség az, ami számít elsősorban. A bevitt mennyiség számít elsősorban, vagy pedig az, hogy mit viszek be?
Hát a mennyiség is és a minőség is ugyanannyira számít, de az tény, hogyha valaki a zsírból nem fogyaszt túl sokat, de mellé társít bőségesen zöldséget változatosan, tehát a vajas sajtos kenyér mellé eszik kápiapaprikát, meg karalábét, meg fekete retket, télen meg sok savanyúságot eszik a zsíros túróval készült körözött mellé, de azt nem viszi túlzásba, akkor tökéletesen tud egészséges lenni. Tehát a kulcs a mennyiség és a minőség egyaránt. Ezért jó nagyon az egyéni tanácsadás egy dietetikai konzultáció alkalmával, mert le tudjuk fordítani arra a nyelvezetre, ami számára az elsődleges fókusz, és meg tudjuk közelíteni onnan a univerzális jó tanácsok lefordítását.
És hát úgy tűnik, hogy nem mondtuk elég hangosan vagy elég tagoltan, de hallgatónk azt írja, hogy húst és állati eredetű ételeket nem szabad fogyasztani. Pont. Szabad. Csak mértékkel.
Szabad, de abban teljesen igaza van, hogy semmiképpen nem azokat kell hangsúlyozni. A magyaroknak azt kell inkább lediktálni, hogy minden nap kellene valamilyen hüvelyesből ételt fogyasztani, amit néha ki lehet egészíteni hússal és egyéb állati eredetűvel.
De az, hogy mi legyen a tányéron, arra is tudnak például segítséget adni a dietetikusok, mert hogy létezik az okos tányér. Tehát nem csak a Semmelweis Help a tányéron van, hanem okos tányérunk is van, ha akarjuk.
Így van.
A hallgatónk azt írja, hogy én mindig azt teszem, ami van. És jól esik. És makkegészséges vagyok, és 52 éves.
Szuper, ezt mi úgy szoktuk lefordítani, hogy mindig együk azt, ami lokális és szezonális minél inkább, mert az jót tesz a bolygónak is, illetve a szervezetünknek is, mert ha mindig azt tesszük, ami éppen szezonálisan megterem, bár félek a hallgató nem erre gondolt, de feltételezzük a legjobbat, akkor azzal, ha a természettel együtt változatosan eszünk, akkor azzal diverzen sokféle tápanyagot tudunk bejuttatni a szervezetünkbe.
Nem tudom, másfél percben ez megugorható-e a feladat, de hallgatónk azt kérdezi, hogy beszéljünk már néhány szót a paleolit, pontosabban evolúciós táplálkozásról. Tudok olyan dietetikust, aki szerint ez korunk legegészségesebb táplálkozása, magam is ezt gyakorlom, mondja a hallgatónk.
Sajnos ebben nagyon-nagyon sok félreértés szokott lenni, és például kifejezetten azt hangsúlyozzák, hogy több ezer évvel ezelőtt nem fogyasztottak egyáltalán gabonát, és hogy ez egy újkori huncutság, hogy mi itt szénhidrátokkal terheljük a szervezetünket. Nos, az az igazság, hogy a gabonákban rengeteg értékes tápanyag van, a magnéziumtól kezdve az összetett bélbaktériumok számára fontos rostokon át, tehát nem érdemes őket kihagyni, pláne ha valaki szereti, és sajnos el kell, hogy áruljam, hogy sok ezer éves régészeti leleteken is azt találták, hogy az emberek fogyasztottak gabonákat régen is, tehát hogy itt nagyon-nagyon sok logikai és főleg szakmai bukfenc van, amikor valaki a paleo diéta mellett érvel.
Azt is szokták mondani, hogy a fogazatunk is vegyes táplálkozásra van kialakítva.
Hát így van, de én inkább szeretem azt mondani, hogy a hasnyálmirigyünk is képes mindent lebontani egyszerre, illetve a teljes tápcsatorna fel van készülve ezeknek a lebontására, legyen szó növényi vagy állati fehérje egyaránt.
Muszáj lesz ezt még folytatnunk, de most viszont abba kell hagynunk. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Szabó Adrián, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpontjának dietetikusa volt a vendégünk. Hétfőn is lesz Dr. Kossuth. A daganatos betegségekről, illetve a csodaszerekről beszélgetünk majd. Itt lesz velünk az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója is. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces című műsor következik. A hangmérnök Sije Gábor és a szerkesztő Enz Taraczky Zityinga nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!